tudományok határán. A beszéd.
Köszöntöm a hallgatókat! Tudományok határán a beszéd című műsorunkkal jelentkezünk. Pap Johanna vagyok, logopédus. A rádióműsor az EPER, vagyis az Első Pesti Egyetemi Rádió segítő közreműködésével jöhetett létre. Korábbi adásunkban betekintést kaphattak az artikulációs kutatások múltjába. Kutatási kérdések viszont továbbra is vannak, az MTA ELTE lendületlingvális artikuláció kutatócsoport pedig Magyarországon egyetlenként használ bizonyos eszközöket tudományos vizsgálataihoz. A kutatócsoport rendelkezésére álló eszközöket dr. Markó Alexandra, a lendületlingvális artikuláció kutatócsoport vezető kutatója mutatja be.
Azok a mérőműszerek, amelyek a mi kutatócsoportunkban rendelkezésre állnak, ezek olyanok, amelyek a folyamatot is rögzíteni tudják. Nekünk három műszerünk van. Az egyik a hangszalagrezgés teszi valamilyen mértékben hozzáférhetővé, természetesen nem közvetlenül, tehát a hangszalagrezgésnek bizonyos hullámtani megfelelőit tudjuk vele mérni, azáltal, hogy a nyakra rögzítünk két elektródaszerű eszközt, és miután a GG-ben vannak a hangszalagok, ugye, hogyha elképzeljük, hogy a nyakunkban, ahol az Ádám csutkánk van, az a pajzsporc, és ennek a két oldalára rögzítünk egy-egy ilyen tappancsszerű rögzítőeszközt, amelyek minimális áramerősségű áramot bocsátanak ki, és ahogyan a hangszalagok közelednek, meg távolodnak egymástól a GG-ben, eközben ez az áram, ez vagy át tud futni, vagy nem tud átfutni a hangszalagok között, attól függően, hogy nyitva vagy zárva vannak a hangszalagok, és ennek a jelét tudjuk rögzíteni, és ebből a jelből tudunk bizonyos következtetéseket levonni. Nyilván itt nagyon direkt, pontos következtetéseket nem tudunk levonni, hiszen nem közvetlenül mérjük a hangszalag működést, bár ilyen műszerek és módszerek is vannak, ezeket inkább az orvostudományban használják, mi ezeket inkább invazívnak, tehát az emberi szervezetbe jobban beavatkozónak mondható módszereket nem használjuk, nem is használhatjuk, de nem is szeretnénk. Tehát itt valamiféle képet lehet arról kapni, hogy bizonyos hangzók vagy bizonyos hangsorok kiejtésekor hogyan működik a hangszalagpár, van-e zönge, vagy ennek a zöngének milyenek a sajátosságai. A másik két műszerünk pedig alapvetően a nyelv és a szájüregben található képzőszervek együttműködésének a vizsgálatára szolgál. Az egyik műszer, ami kifejezetten a nyelv mozgásait vizsgálja, ez egy ultrahangkészülék, ami nagyon hasonlít arra, amit az egészségügyi diagnosztikai eljárásokban használnak, azzal a különbséggel, hogy ezt mi az áll alá rögzítjük úgy, hogy a nyelvre legyen rálátásunk, tehát az ultrahang képen mi a nyelvnek a felszínét látjuk, és ezt rögzítjük felvételen, a beszéddel együtt, és aztán azt tudjuk megvizsgálni, hogy különböző beszédhangok, beszédhangsorok kiejtésekor a nyelv működése, a nyelv helyzetének a változása, vagy éppen a mozdulatainak a sebessége milyen. A harmadik eszközünk pedig, ennek is egy meglehetősen kacifántos neve van, ezt úgy hívják, hogy elektromágneses artikulográf. Ugye az artikulográf az arra utal, hogy az artikuláció vizsgálatára alkalmas, az elektromágnesesség pedig tulajdonképpen ennek a műszernek az a működés módja, hogy egy elektromágneses térben különböző szenzorok működnek, ezeket a szenzorokat helyezzük el a beszédképző szerveken, elsősorban a nyelven, illetőleg az állhoz kötődően az alsó állkapcson, és úgynevezett referencia szenzorokat, tehát olyanokat, amikhez viszonyítjuk a mozgó szenzorok működését a két fül mögött, illetve az orrnyeregre. És akkor ebben az elektromágneses térben válik láthatóvá ezeknek a szenzoroknak a működése, és ahogyan a beszélő mozgatja akár az ajkait, akár a nyelvét, láthatóvá válik, hogy ezek hogyan működnek együtt, és ezen különböző méréseket is lehet végezni.
Ha elképzelték az ultrahang, elektroglottográf és elektromágneses artikulográf működését, valószínűleg rájöttek, hogy nem olyan egyszerű használni ezeket az eszközöket. Dr. Deme Andrea, egyetemi tanársegéd, és Bartók Márton, kutató nyelvész mesélnek az artikulációs kutatások nehézségeiről.
Attól még, hogy valahol van egy eszköz, az nem jelenti azt, hogy azzal feltétlenül olyan kutatások fognak készülni, amik tényleg korszakalkotóak, és amik egyáltalán értelmezhetőek. Tehát, hogy mi szerintem tényleg minden nap azt tapasztaljuk, hogy ezeket az eszközöket nagyon sok kudarc és elrontott kísérlet során fogjuk megtanulni használni, és tanuljuk jelenleg használni. De azt gondolom, hogy ezen az úton elindultunk, és maga a rendelkezésünkre álló infrastruktúra az olyan, ami persze, igen, nemzetközi szintű, ezt szerintem mondhatjuk, és nagyon büszkén mondjuk mindig, és nagyon nagy büszkeség tölt el minket, amikor ránézünk ezekre a dolgokra, akkor is, hogyha néha ijesztő, és nem mindig tudjuk, hogy mit kell velük csinálni.
Igen, ezt én is pont így akartam valahogy megfogalmazni, hogy a maguk az eszközök azok a leghigh-tech-ebb cuccok, amik most elérhetők, tényleg, de hogyan mi hozzájuk állunk, az valószínűleg egy gyereknek a szintje, aki próbálja felfedezni, hogy hogyan működik. És pont ebben a fázisban vagyunk, hogy összeülünk és törjük a fejünket, hogy hogyan lehet ezzel valamit kezdeni. De ami ebben a csodálatos egyrészt, hogy ezt nem egyedül csináljuk. Tehát kutatócsoportban dolgozunk, ami azt jelenti, hogy együtt törjük a fejünket, és mindenki szembesül vele, hogy senki nem ért mindenhez, vagy hogy mindenki nem ért semmihez. És ebben támaszai vagyunk egymásnak, senki nem esik teljesen kétségben, mert valaki mindig van, aki felmossa azzal, hogy figyelj, összerakjuk, megcsináljuk, utána nézzünk, jó lesz. Megtapasztalhatjuk azt, hogy milyen az, amikor ilyen lehetőségek vannak a kezünkbe adva, és akkor ezen egymást segítve valahogyan átvergődünk, és rettenetesen sokat tanulunk. És igazából nem is ez a kérdés, hogy vagy hát persze valamennyire kérdés, hiszen az ember jelentést ír és megmérettetik a munkáját, de nem az a kérdés, hogy be tudunk-e csatlakozni a legélvonalbelibb kutatóknak a sorába, és olyan eredményeket publikálni, amiket ők, olyan színvonalon, mert az nyilván lehetetlen. Tehát, hogy mi gyakorlatilag most kezdtünk ezekkel a dolgokkal foglalkozni, ami viszont elvitathatatlan, és biztos, hogy így lesz, akármi történjen, hogy mi nagyon-nagyon sokat tanulunk, és mindenki, aki velünk együtt tud dolgozni kicsit vagy sokat, az összes hallgató és az összes olyan szegény delikvens, akiknek a nyakába tudunk sózni ilyen-olyan okon munkákat, szerintem nagyon sokat profitálnak abból, hogy ebben részt bírnak venni.
A kutatókon kívül a kísérleti személyeknek is igen érdekes élményeik lehetnek egy-egy vizsgálat során. Dr. Markó Alexandrát arról is kérdeztem, hogyan zajlik egy vizsgálat, és kik szoktak részt venni kísérleti személyként a kutatásokban.
Ez a kutatócsoport másfél éve működik, és az első vizsgálatainkat egyértelműen, sőt még ma is mindig először magunk vagyunk a kísérleti személyek. Ez több szempontból fontos. Egyrészt, mert mi elérhetők vagyunk, mert hiszen ott dolgozunk, tehát könnyű minket azonnal akár egy kísérlethez beültetni egy székbe, és felszerelni ránk ezeket a műszereket. Másrészt pedig az is nagyon fontos, hogy kutatóként tudjuk, hogy mit kérünk az adatközlőtől. Ez részben a nyelvi anyagok kidolgozásával is összefügg, azzal, hogy mennyire lehet hosszú mondjuk egy adott kísérletben végzett felvétel, mennyi az, amit kibír egy kísérleti személy. Ugye adott esetben én például a saját gyerekeimmel is szoktam kísérletezni, és nyilvánvaló, hogy mondjuk egy gyereknek más az az idő, vagy az a feladat mennyiség, amit egy ülésben elvisel, meg amiben még produktív is marad, tehát nem fárad el nagyon. Azt hiszem, hogy nem is olyan nehéz kísérleti személyeket toborozni, ugye erre ez egy nagyon jó lehetőség, hogy mi egy egyetemen dolgozunk, mint kutatócsoport. Sok kíváncsi ember van, aki szívesen kipróbálja, meg aki meg tudna többet akár arról, hogy ő maga mit csinál, miközben artikulál. Sokan járnak ide órákra, sokan olvassák a fali újságokat, sokan vetődnek ide, akár úgy is, hogy a hallgatóknak a barátai, barátnői, testvérei, adott esetben akár szülei. Nyilván a nagy létszámú vizsgálatoknál már ez kevésbé egyszerű, mert a mi vizsgálataink valóban időigényesek. Tehát nem lehet mindig minden vizsgálatot 30-40 emberrel elvégezni, de ha már 10-zel el lehet, akkor is sokkal többet tudunk a vizsgálat lefolytatása után, vagy annak a révén, mint most.
Ha kedvet kaptak ahhoz, hogy személyesen, kísérleti személyként is átéljenek egy artikulációt vizsgáló kutatást, keressék fel a Lingvális Artikuláció Kutatócsoport honlapját, vagyis a lingart.elte.hu oldalt, ahol jelentkezésüket leadhatják. Megtisztelő figyelmüket megköszönve, búcsúzom. A következő adásunk témája az artikulációs kutatások jövője.